Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai podcastunkban, Attilával vagyunk itt szokás szerint.
Üdvözlök mindenkit!
Úgy gondoltuk, hogy ma a téves beidegződésekről szeretnénk pár szót szólni, tehát mi az az öt legfontosabb vagy legsúlyosabb téves beidegződés, ami a kereskedés vagy az elemzés során felmerül.
Így van, hát amit most így megbeszéltünk egymás közt, hogy akkor ez egy a nagyon népszerű dolgok, amiket az emberek szeretnek, hát hogy is már lehet, hogy tévesen megközelíteni, vagy hibásan megközelíteni, legalábbis szerintünk. Az első ilyen az például ugye a FIBO-nak a behúzása, illetve meghatározása, erről kérlek, mondd a tapasztalatot, hogy mikkel szoktál találkozni.
Igen, hát itt szóval nagyon sokan elég biztosan állítják azt, hogy az a helyes, amit ő csinál. Például arról vitatkoznak, hogy jobbról balra, vagy balról jobbra kell húzni a Fibonacci-t. Na most képzeljünk el két szintet, ugye? Egy van fönn, egy van lent. A közé kell behúzzuk a Fibonacci-t. Ha a két szint közé jobbról balra húzzuk be, vagy balról jobbra, az tök ugyanaz. Ugyanaz az eredmény. Magyarul nem az a lényeg, hogy jobbról balra, vagy balról jobbra, hanem hogy föntről le, vagy lentről föl. Azt kell tudni, ugye, hogy ahol elengedjük a Fibonacci-t, ott van a nulla. Magyarul mindig úgy kell gondolkodni, hogy a nulla nyilván az a trend első pontja, szóval tehát onnan indul, igen, a trend, és nyilván a 100% lesz majd, amikor kész lesz a trend. Tehát azt tudom mondani, hogyha az ember fölfelé gondolkodik, longba gondolkodom, akkor föntről kell kezdeni, mert ahol elengedem, ott van a nulla, és fölül, ahol kezdtem, ott van a 100. Ugye? Tehát mindig amerre menni akarok, ott kell kezdeni. Ahol elengedem, ott van a nulla. Oké? Tehát ebből azt tudom mondani, hogy a balról jobbra, jobbról balra vitának semmi értelme nincsen, mert az tök ugyanazt eredményezi, aki nem picit próbálja ki. A másik, az pedig tulajdonképpen az is ugyanazt adja, csak megfordulnak az elnevezések. Ami az egyiknél a 38-2, az a másiknál a 61-8.
68.
Tehát csak a elnevezés változik, a szint az megmarad ugyanott.
Szóval ez egy általános téveszt mondja, akkor most melyik oldalról húzzák oda az emberek, ami pedig fontosabb inkább, hogy most fentről vagy lentről fel.
Így van.
Kezdjük el. A másik ilyen érdekesség például, ami sok veszekedést is okoz, ugye a technikai elemzés az általában egy szubjektív dolognak vélhető, viszont itt a támasz ellenállások meghatározásánál ki szokott alakulni egy kisebb párbaj a kereskedők között. Ennek kapcsán miket szoktál hallani?
Hát ugye nem sok lehetőség van, ugye a legtöbben azt mondják, hogy a spike tetejére kell tenni, azt most beszéljünk ugye egy olyan gyertyáról mondjuk, ami egy long trendnek a végén van, ugye, és akkor úgy gondoljuk, hogy ott van egy ellenállás. Na most választási lehetőségünk van, vagy a spike tetejére teszi, vagy a zárási pontra teszi, vagy a nyitási pontra teszi. Mind a három rossz, ugyanis éles szintek nem léteznek a piacon. Tehát ezek mindig inkább sávok. Annak, hogy a zárási pontra vagy a nyitási pontra tegye az ember az ellenállás vagy a vonalat, annak pedig semmi értelme nincs az ég adta világon. Ugyanis a nyitási és zárási pont az csak az ábrázolásból ered. Ugye? Tehát, hogyha H1-es csártot nézünk, akkor nyilván máshol van a nyitási, meg a zárási pont, hogyha M15-es csártot nézünk. Tehát ez az ábrázolásból ered, nem pedig magából az árfolyamból. Az én elmem az, hogy mindig a teljes mozgás érdekel bennünket. Ugyanis most vegyünk egy H1-es csártot, milyen alapon állítom én azt, hogy a 10 óra 00-kor történt ticknek nagyobb a relevanciája, mint a 9 óra 59-kor történt ticknek. Ez nyilvánvaló marhaság. Magyarul az zárási és nyitási pont eleve kiesik, mert ez az ábrázolásból fakad, nem az árfolyamból. A spike teteje az pedig azért esik ki tulajdonképpen, mert a zaj mindig jelen van a piacon. Tehát az előbb mondtam, ezek inkább sávok. Magyarul inkább én azt javasolnám, hogy úgy kell berakni a vonalat, hogy szúrja át egy picikét, hogy mondjam, az a spike ott a tetején, és nyilván az aztán egy másik operet, hogy az az igazi jó szint, ami alulról is és felülről is bizonyított.
Jó, szóval magyarán mindenkinek igaza van, meg se konkrétan, mert ez egy sáv, szóval most itt attól függ, hogy kinek hogyan akarunk kedvezni, de tényleg én is azt veszem észre, hogyha megnézzük egy nagyobb idő, mindig a megnézem a nagyobb időtartamot, szóval H1-en meg D1-en is megnézem a szintet, hogy amúgy itt ott mi van, és akkor látszik, hogy ott előtte annak a környékén ott volt valami, de ez annak a környéke, szóval nem ezzel most azt akartad mondani, ugye, hogy nem tudunk olyan szabályt mondani, hogy csak a gyertyának a zárásánál, vagy a gyertya nyitásánál.
Az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem jó.
Hogy ilyet nem használunk? Pontosan ezt mondom, hogy nincs olyan szabály, hogy akkor csak a gyertya nyitásnál, vagy zárásnál, vagy a spike-nak a tetejénél, vagy közepénél, vagy ilyesminél, ilyen nincs ilyen szabály, hanem meg kell néznünk, hogy akkor egy hosszabb időintervallumban az a szint, az tényleg ellenállásként, vagy támaszként megjelenti a rendszerbe, és akkor az egy környék, az egy sáv, szóval plusz-minusz 5-10-20 pip, attól függ, hogy most...
És most megint mondtál egy fontos dolgot, hogy ha megnézzük egy nagyobb timeframe-en, hogy a múltban mi történt azon a szinten, magyarul, ha találsz egy olyan spike-ot, aminek nincsen párja, tehát a múltban még nem volt megtámadva, az messze nem jelenti azt, hogy ott egy ellenállás van.
Oké. Itt nekem most az aranyat láttam magam előtt, hogy az aranyat az nagyon jó sávosan lehet kereskedni, és van egy érdekesség, ez egy sáv, az 1830-32, e körül egy ilyen plusz-minusz 2-3 dollár körüli, szóval az 1830-32 vagy 28 általában, az a 30 körül plusz-minusz 2-vel, ugye ez már minimum már 4 dolláros sáv, szóval mondjuk egy lotnál ugye 400 dollár a plusz-minusz, amit az emberek rá kell számolni például egy stopnál, hogy ott tökéletesen látszik nem csak a mostani, hanem hogyha az ember megnézi akár fél évvel, vagy egy évvel, vagy a tavalyi adatokat, ott nagyon szépen látható az is, hogy ha most azt adja nekem a piac, hogy esetleg érdemes lenne megindulnom egy nagyon kemény longra, akkor az egy olyan szint, amit érdemes behúzni, és mondjuk a fölött nyitni, annak az alapján hozzunk döntést, ne csak a nagyon rövid időtartam alapján, most itt ezt adja, és akkor most eddig mehet. Szóval fontos, hogy ezeket a szinteket mindig megnézzük nagyobb időtávon is, amit pedig Géza mondott, hogy nincs fix ide, nincs fix szabály, hogy csak így vagy csak úgy lehet, ezek mindig sávok, ezek mindig egy plusz-minuszos értékek, szóval nem érdemes volna például veszekedni. Ezzel kapcsolatban a szintekhez kapcsolódik például a stop loss-nak, illetve a TAP-nek, ugye a risk reward-nek a meghatározása. Sokszor találkozunk ugye olyannal, amikor pénz alapján történik. Kérlek, mondd azt, amikor pénz alapján lehet meghatározni a stopot, vagy a take profitot, szóval a risk reward-ot, de az a helyes megoldás, én meg elmondom, hogy mi a nem helyes. Vagy kezdjem én? Mondom én. Szóval ami a nem helyes, és amit nagyon sokszor látok, hogy azt mondja az úriember, most ugye én egy lottal kereskedek, most egy lottra viszonyítva jó, azt mondja az úriember, hogy én csak 500 dollárt vagyok hajlandó maximum kockáztatni egy pozíción. Kész. És én amit nyerni akarok, az 1500-2000. Kész. Szóval azt mondja, hogy nekem 1-3 a risk reward-om, és ő fogja, mennyit egy pozíciót, azt mondja, hogy jó, akkor behúzom, mit tudom én, maradjunk akkor az aranynál, egy lotos pozíciót tegyük fel mondjuk 1800-on. Nyit, tegyük fel azt, hogy longra, és független attól, hogy hol van hullámvölgy, hogy hova kéne tenni a stoppot, ő szépen megfogja, és 5 dollárra lejjebb, ugye a kerek mínusz 500-as szintél meg fogja állítani a stop loss szintet, és 10 dollárral följebb, pedig az plusz 1500 dolláros nyerességnél pedig a take profitot, és azt mondja, hogy semmi probléma, mert ugye, hogyha egyszer nyerek, utána háromszor veszítek, még mindig nagyon jó vagyok, azt mondta, meg szokott lepődni, hogy miért feszítettem egymás után mondjuk 10-szer, és utána pedig a zárfolyam megcsinálta a TP-met. Szóval ez egy hibás megközelítés, mert nem vesz figyelembe dolgokat. És akkor most átdobom hozzád a labdát, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket nem vesz figyelembe.
Igen, tehát először is alapszabály, mindennek az alapja az, hogy mindennek a chartból kell származnia. Nem a pénzből, tehát nem úgy, hogy kiszámolja az ember, hogy az 500 dollár hova esik, ha egy lottal nyitok. Itt a tévedés, ha egy lottal nyitok. Nem. A lottméret az a döntő. A stopnak ott van a helye, amit a chart mutat. Annak mindig a chartból kell származnia. Ha valaki A take profitot pedig így azt mondja, hogy ő egy a hármat szeretne csinálni, és oda teszi föl. Ne felejtsük el, hogy ez csak egy kívánság. Ő szeretné, hogyha meg lenne az egy a három, de az nincs meg. Az nagyon-nagyon ritkán van meg. Vagy csak hosszú távon, és az már régen nem az a trend, amiben ő beszállt, és így tovább.
De ez lényegtelen neki, mert neki ez a ideája, szóval mondom, ilyennel találkoztam, hogy ő fixen azt mondja, én 1500-at akarok nyerni, 500 kockázat, kész.
Jó, hát ahogy mondtam, ez helytelen, meg kell nézni, hogy a chartból, tehát hogyha mondjuk romba gondolkodunk, akkor nyilván az utolsó B pontra kerül a stop, az alá picikével, vagy spreaddel, vagy kettővel, és úgy számoljuk ki aztán a lot méretet. Van ez a pozíciószáz kalkulátor ingyen letölthető nálunk, ugye az egyből megcsinálja, tehát nem kell számolgatni semmit, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a stopnak is, és a take profitnak is a chartból kell származnia. Na most az, hogy a take profitot ugye olyan helyen van esetleg, ahol még nem járt az árfolyam a közelmúltban, akkor nem tudom a chartból származtatni, akkor is tudom a chartból származtatni, még pedig úgy, hogy eddig mi történt. A trend most éppen hol tart? Első, második korrekciónál, és ebből aztán a fibóval szépen ki lehet számolni, hogy hol lesz nagy valószínűség szerint ennek a trendnek, annak a résztrendnek akár a vége.
Így van, szóval a megoldásunk, mármint hogy az, amire itt rá akarunk egy kis fókuszt helyezni, az az, hogy ne a pénz alapján határozzák meg a stoppot vagy a take profitot. Szóval ne az legyen, hogy mondjuk spórolnak a stop loss-szal. Saját magam példáján tudom, hogy ha ahányszor spóroltam a stop loss-szal, általában az a stop loss adjustment, szóval több kárt okozott, mint gondolom, mert utána, hogy jól megspóroltam és lezárta a stop, utána úgy elvitte a tépét, mint az állat. És ilyenkor az ember azért kicsit dühös, hogy megvolt az elemzés, tök jó volt, és akkor hát azért már annyit már ne, hogy hú, nem kockáztatok most 700 dollárt, hanem inkább csak 400-at, és akkor a take profitot, és akkor az lesz lezárja a mínusz 400-ból, talán megcsinálta a 2000-es take profitot, szóval inkább hagyni kellett volna az 1000 dolláros stoplot, és itt most az egyik könyvedben írod, a másodikban, hogy sőt, a rossz risk reward néha jobb is.
Igen. Tehát a nagy találati arányú stratégiáknál elvileg a rossz risk reward a jó, mert ugye képzeljünk el egy vonalat, balra van ugye a mínusz 50 pip, jobbra van a plusz 50 pip, akkor az esély az egy, az egy. Hogyha az ember
szigorúan matematikailag.
Hogyha a take profit kétszer annyira van, akkor az esélye, hogy 100-at megcsinál, nyilván a fele annak, mint hogy 50-et megcsinál. De ez csak már csak mondom, matematikai hozzáállás, ez csak a nagyon jó találati arányú stratégiáknál szabad erre gondolni esetleg, mert itt kikapcsolja ugye azt, hogy én tudom, hogy merre akar menni, tehát szóval. Igen. Nem fej vagy írás alapján döntöm el.
Igen, de ez amúgy igaz, hogy ha van egy jó jeled, és látod, mondok egy példát, engulfing kereskedésnél, akár hányszor próbáltam megsporolni a stopot, mindig megszivatott, hogy utána meg újra kellett kötnöm, és akkor ott már volt egy elkönyvelt mínuszom, ahelyett, hogy jó helyre tettem volna a stopot, amit a stratégia mond, ugye az engulfing gyertya, vagy az előtte lévő csúcs fölé, vagy zárás, vagy spike fölé, és megcsinálta volna, szóval még azt is kimerem mondani, hogy sokszor, amikor jó, tényleg, szóval az engulfing az jó jelet ad, egy rossz stoplossz, hogy kockáztatok 1000 dollárt azért, hogy keresek mondjuk 400-at, az nagyon jól működik, szóval ez a stratégiától függ. Szóval ne legyünk annyira rigidek, ne kössük annyira a stopot és a take profitot a pénzhez, inkább kössük a charthoz, hiszen ahogy a Géza mondja, minden a chartból fakad, és ez alapján miután meg tudod határozni a stopot és a tépét, azután kell meghatározni, hogy akkor jó, ennyi pipre van, akkor én maximum mekkora pozícióval tudok nyitni, és ne fix legyen, hanem pozíció size kalkulátorra egyszer-két az ember kiszámolja, utána már tud benne gondolkodni, hogy mi az, ami belefér. Jó?
Szóval így van. De ne felejtjük el, hogy a risk reward ez egy olyan dolog, hogy Ugye még az első könyvemben én is azt hittem, hogy egy a kettő alatt is érdemes foglalkozni a dolgokkal, de azt most már nagyon ritkán csinálja meg, tehát a dupláját is akár egy trendben. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy az, hogy egy a kettő lenne a jó, vagy egy a három lenne a jó, az csak egy kívánság. Az nem a csártból származik. Azt én csak szeretném, hogy úgy legyen.
Így van.
Annak pedig semmi értelme.
Így van. Csomósz volna, hogy olyan jelzésünk, hogy épp már beszéltem valakivel, mondta, hogy hát igen, azt láttam, az egy az egyhez volt a risk reward, és hogy akkor azt már nem is kötöttem be. Mondom, hogy hát ja, hogy akkor ezen múlik, hogy akkor jól legyen a risk reward, mert amúgy csomószor a rossz risk reward, vagy egy az egyhez, hogy egy az 1,2-höz, egy az 1,3-hoz, egy a másfélhez, az már tényleg jó, de egy a kettőhöz, tényleg egy a háromhoz, egy a négyhez ilyenek nem nagyon vannak. Amit, hogy hát hosszabb távon...
Van, nyilván van, de nyilván, ahogy mondod, hosszabb távon gondolkodott. Tehát az szinte biztos, hogy az ember egy trenden belül nem tud megcsinálni egy a hármat. Az hétszentség. Ha hosszabb távról nézzük, akkor meg lesz az egy a három valamikor, de az már nem ez az egy trend.
Igen.
Hanem az már esetleg több trend.
Igen, igen, akkor az már tényleg az már napi csártban van, és akkor az már ott több dolog jött össze. Jó, szóval akkor szerintem ez egy érdekes dolog volt, és szerintem sok ember fölkapta most a fejét, hogy hát én is úgy húzom be azt a pot, hogy ja, most 100 dollárnál vagyok, akkor megállok. Miközben lehet, hogy 170-ig kéne húzni, és akkor tépi lenne belőle, ahelyett, hogy lezárná 100 mínuszba.
Így van.
Szóval ez egy, szóval a spórolás a stoppal az nem egy jó stratégia. Oké? Okay? A következő dolog, ami érdekesség, most itt menjünk a túloldalra, amit itt a stoppot boncolgattuk ki keményen, meg a tépét ugye itt a fixa ideák alapján, az, amikor valaki elkap egy nyerő sorozatot, vagy tényleg úgy odafigyel a piacra, fókuszált, és jól megy a kereskedés, és folyamatosan profitot tud eltenni hétről hétre, és hirtelen történik valami. Mi szokott ilyenkor történni?
Ez megtörtént, persze többször is megtörtént már az életemben, de most konkrétan, nem is olyan régen, volt egy tanítványom, aki szépen az ingolpinggal fegyelmezetten tényleg 3 hónapig 66% nyereséget csinált. És akkor látta, hogy ez működik, megemelte a kockázatot, egy lott helyett bizony 10-zel, mert működik, ugye ő bebizonyította magának, hogy működik, ez igaz. Igen, hát, de azért vannak vesztes trélek, az kétségtelen, hogy ugye valaki megkiszerezi.
Egy lott helyett 10 lottal nyitotta
igen,
már.
Igen, mondván, hogy hosszabb távon majd valós számla. Úgyhogy 3 nap alatt azt a 3 hónap fegyelmezett tradinget kidobta az ablakon. Tehát az önfegyelem nagyon fontos.
Bátor lett mindenki, igen.
Nem is bátor, hanem ez egy olyan hamis biztonságérzet, ugye, hogy eddig nagyon jól ment, akkor most ennek is jó, most itt nagyon jól kell menni. Most itt nagyon jól ment, csak lehet, hogy 2 vesztessel kezdődött, ami elvitte az egészet.
Igen. Ilyen nekem is volt, ugye még a év közepén a Signal Service-zel kőolajon kereskedtünk, és akkor ott 3-szor vásároltam alá, vagy nem tudom, sell vagy long pozik voltak. De lényeg az, hogy ott azelőtt tényleg mindenen kerestünk, viszont nagyobb számlával, most hozzám képest tized akkora számlával, már 2-3-4 akkora pozikkal nyitottak, mint én, hiszen addig folyamatosan nyertünk, és akkor ott azért volt egy kis tized, hogy hát, de eddig mindig nyertünk, most miért ne. Szóval szerintem ezt lehet mondani, amikor a kapzsiság fölzabálja az észt.
Igen.
Ez az a kategória. Szóval amikor már azt érezzük, hogy itt most már mi mondjuk meg, merre fog menni a piac, mert akkor a királyok vagyunk, na akkor inkább le kell tenni a gépet, azt elmenni egy kis sétára, mert szinte garantálni, hogy borítékolni tudom azt, hogy milyen szék stopok lesznek belőle, ha nem stopoutok például ilyenkor szoktak történni. Jó, szóval élvezni kell a nyereséget, ki lehet venni, lehet vele elmenni, nyaralni, stb. Amit már elértünk, abból csináljunk valamit, hogy akkor jutalmazzuk saját magunkat, inkább így mondanám, ahelyett, hogy hirtelen bátrak legyünk, és mondjuk meg azt, hogy merre menjen a Svájci Nemzeti Bank. És akkor az utolsó, amiről szól, hogy meglegyen a top 5, az pedig ez már a teteje, innen fog fordulni. Szóval ennél már nem megy, ez az ennél már kategória, szóval az ennél már nem megy lejjebb, ennél már nem megy feljebbre, gondolok. Például amikor mondjuk a dollár forint 320 fölé emelkedett, és mindenki azért hívogatott, hogy te sortolod, mert most kell sortolni, hát most fog fordulni, nem volt még 320 fölött, nem volt a dollár forint, hát most kell szanaszélyekkel sortolni, mert most ez most vissza fog tölteni legalább 300-et, de lehet viszont 250-re, most mindent, most nyugodtan, ezt most tuti ziherisz. És mondom, hogy gyerekek, most szóval konkrétan technikailag nincsen teteje, mondom, a következő technikai teteje az lélektani határ, az a másik kerekszám, ami következik, az a 350-es. Úgyhogy itt most bármi lehet. Szóval amikor olyasmit látunk, hogy itt még sose járt az árfolyam, és elkezdünk ellene pozíciókat nyitni, az konkrétan egy ilyen, ez egy kétélű fegyver, de úgy, hogy mind a kettő éle, az felénk áll. Szóval, hogy bármelyik oldalát fogod meg, ez olyan kétélű kard, hogy nincs rajta fogó, csak egy penge. Szóval csak egy penge, ami szorongatni lehet, mert onnantól kezdve, hogy az ember elkezd rányitni egy sell pozíciót, és ez továbbra is megy föl, ugye utána a következő nagyon okos ötlet, már Martin Gell alapon, hogy hát ennél most már 330, de most már biztos, hogy nem megy följebb, úgyhogy most rádobok még kétszer akkora pozíciót. Jó, most már 340, már minden úszik, már az autót is el kéne adni, de most már biztos, hogy fordul, úgyhogy ráteszek még 4 lotot, mert hogyha innen fordul, akkor most már minden jó lesz, és akkor felmegy 352-re, kistoppol minden, stop out az egész, elszállt a front, és akkor onnan korrigál vissza. Pölö. Szóval ez egy olyan téveszme, amikor ez a most már nem mehet feljebb, vagy ez a most már nem mehet lejjebb.
Hát az tulajdonképpen az úgy gondolom, hogy kategóriába tartozik, igen. Ugye? Tehát eleve az a hozzáállás, hogy én úgy gondolom, hogy ezt fogja csinálni az árfolyam, ezt eleve azonnal el kell felejteni. Ugye? Persze, ahogy mondtuk, a stratégiának is, meg mindennek a chartból kell származnia.
Szóval ez lett van a top tanácsunk, ugye, amit mondtunk először a Fibonacciról, hogy nem az a fontos, hogy balról jobbra, vagy jobbról balra, hanem az, hogy fentről le, vagy lentről fel, ugye trend alapján ezt a Géza nagyon szépen kivesézte. Akkor volt utána ugye a támasz.
Ellenállás támasz, igen.
Ellenállás támasz, ugye az nem egy,
fix, egy sáv, igen.
Hanem az egy sáv. Akkor volt utána a pénzalapú stop loss és TP-nek a kiszámítása, ugye, hogy pont fordítva, hogy a pozíció méretből kell kiindulni, és akkor utána.
Stop a chartból származik.
Így van, meg a TP is. És ezután következett, ugyebár amikor már minden trédem jól sikerül, és hirtelen...
Nézem nekem az oroszlánt is.
Így van, pontosan, bátor vagyok, hogy akkor inkább nem kéne bátorkodni, és akkor ugye az utolsó volt a top 5-ben az a ennél már pont, hogy már nem mehet följebb, vagy már nem mehet lejjebb kategóriájú Martin Gellre váltó, úgymond hitvadászok, hiszen akkor szoktak történni olyanok, hogy már imádkoznak az emberek, meg ilyenek. Nem azért, de még az elején csomószor belefutottam a hibáknak a nagy részébe, és kemény pénzbe kerül az, hogy az ember megtanulja azokat a dolgokat, hogy miket szabad és miket nem. Reméljük azt, hogy ebből a kis tapasztalat megosztásból, vagy hát igen, ez ilyen tapasztalat, amit összettünk. Ugye most már...
Ugye azt mondják, hogy okos ember tanul a hibáiból, a bölcs ember pedig mások hibáiból tanul.
Igen. Hát... Ez, én nem nagyon vagyok ilyen szempontból akkor bölcs, mert mindig úgy voltam el, hogy hát azért igen, én értem, de azért kipróbálom, hogy mi van, hogyha nincs igaza. Szóval, de azért vannak dolgok, meg azért vannak könyvek, hogy így szóljunk egymásnak generációkról, hogy megosztjuk a tapasztalatainkat. Ez a mi tapasztalatunk a piacról, amelyek olyan tévhitek, amelyek tényleg meg tudják károsítani az embernek a kereskedését, vagy egyáltalán gondot szoktak okozni a hozzáállásban, mert ez egy nagyon, amúgy én amondó vagyok, hogy ez egy nagyon egyszerű piac, hogyha betartod a szabályokat, akkor nagyon szépen plusz mellékkeresetként, vagy sőt, akár ugye most már később, vagy a több ideje van az embernek, egy nagyobb tőke, akkor egy részével a tőkének olyan pénzt is tud keresni, amely tényleg az élet fenntartásához, szóval tényleg egy egzisztenciának a kiszolgáláshoz elegendő profitot tud termelni, és itt most inkább fél éves-éves intervallumokról beszélek, nem ilyen egy-két hetes, szóval nem hétről hétre, hanem mondjuk egy hosszabb távú portfólió kapcsán. Ha az ember betartja a szabályokat, akkor hirtelen ez a nagy nyomás ez lekerül a válláról. Remélem, hogy ez segített önöknek, vagy betartják legalábbis ezeket a tanácsokat, mert én jártam pórul is, szóval tudom, hogy ezek tudnak fájni. Mert nagyon sok tanítványal látod azt, hogy még úgy is, hogyha az ember szól, vagy odafigyelve elmondja, hogy miket szabad és miket nem, még úgy is az ember képes kicsit majd én jobban tudom majd, mint a mester kategóriába átesni, szóval kérjük mindenkit, hogy azért ezekre a kis alapdolgokra figyeljenek oda, és akkor minden rendben lesz.
Ezzel el is búcsúznánk mára. A trend legyen velünk, viszontlátásra, viszonthallásra.
A trend legyen velünk, viszonthallásra.